szobornyak.
Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 441-es számú énekét énekeljük kezdőénekként. 441-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön a 2. számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 46. oldalán található a 2. számú liturgia.
Számbeszéde és szívem gondolat, ilyen kedvessé előtted. Én, Uram, hőszik rám és megváltom. Az engek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Halljuk el, ha ez egész földre, és szavuk a világ határáig. az ége testé lett, és közöttünk élt, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült miattunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hagyjuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt imádkozzunk. Mindenható Isten, teljesíts kegyelmesen a legfen épet kérését. Láttasd meg velünk feladatainkat, és adj erőt azoknak teljesítésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Amen.
Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a mai vasárnapra, Mészkereszt utáni első vasárnapra oltár előtti felolvasásra rendelt igét, aminek írva található Lukács evangéliumában a másik fejezetében a 41. verstől a 52. a következő évben. Tehát hallgassuk meg a Lukács evangéliumának a másik fejezetéből, a 41. versről az 52. a következőképpen. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére, amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársaik körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amit a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmi és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek. Anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett neki. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és ember előtt való kedvességben. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallás.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bokrokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 389-es számú énekünket. Készüljünk az ige hirdetésre a 389-es számú eléneklésével. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Róma berekhez írott levelében, annak 12. fejezetében, az első verstől az 5. a következőképpen. Isten igény tehát Pál apostol Róma berekhez írott leveléből olvasom a 12. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Amen. El Isten igéje. Kedves testvéreim, jó pár évvel ezelőtt az egyházunkban készült egy felmérés, aminek egyébként a gyülekezetünk is része volt bizonyos szempontból, ilyen véletlen szerűséggel választottak ki embereket gyülekezetekből. A mi gyülekezetünkből is egy névsor alapján kértek bizonyos neveket, nem tudom ki az, akit megkérdeztek végül is, mert az nem jött vissza, hogy kik nyilatkoztak ebben a felmérésben, mivel ez egy név nélküli felmérés volt, és alapvetően az általános igazságokat szerették volna belőle kiszedni. Tehát készült ez a felmérés arra nézve, hogy ki mit vár az Isten tisztelettől, ki hogyan van megelégedve az egyházunkban folyó munkával, kimondottan akár az ige hirdetésekkel is, mennyiben szolgálják azok a hit épülését, stb. Most a felmérés egyik készítőjével jóval a felmérések után kettesben beszélgettünk egyszer, és elmondtam neki, hogy nekem az a félelmem, hogy nem volt jó a kiindulás ennek a felmérésnek, mégpedig azért, mert nem az a kérdés, hogy nekem mi tetszik az Isten országából, hanem az a kérdés, hogy az Isten mit szeretne az én életemben megvalósítani. Tehát nem az a kérdés, hogy nekem tetszik-e az Isten tisztelet, hanem az a kérdés, hogy az Isten tisztelet elvégzi a munkáját az életemben. És bizony sokszor nem tetsző az Isten tiszteletnek a formája, nem tetsző az Isten tiszteletnek az üzenete, hanem valami olyasmit fogalmaz meg, amiben aztán nem érzem jól magam. Mert egy olyan területre teszi rá az Isten az ujját, ami éppen fáj. Olyan ez, mint a orvoshoz elmegy az ember, akár mondjuk fogorvoshoz, ami általánosságban félelemkeltő az emberekben, legalábbis én mindig félre megyek a fogorvoshoz, mert elővesz valami ketyerét és fájdalmat okoz nekem, mert megvizsgálja, hogy hol van probléma. És valóban erről van szó, hogy nem az a lényeg, hogy olyan helyeket kocogtasson meg, ami nem fáj, hanem az a lényeg, hogy megtalálja azt, hogy hol van a fájó rész, hogy aztán orvosolni tudja. Hát nagy baj lenne az, hogy én azt mondanám neki, hogy ezen a területen ne kocogtasson, mert itt nekem ez fáj, amit kocogtasson. Csak akkor nem gyógyulnék meg sose. Tehát alapvetően az Isten tiszteletek is akkor jók, hogyha az Isten tud gyógyítani bennünket, ha az Isten tud foglalkozni velünk, még akkor is, hogyha esetleg egy fájdalmas területhez érkezik. Karácsony kapcsán említettem talán ige hirdetésben is, hogy fölmerült a kérdés, amikor lelkészek együtt voltunk, hogy karácsony ünnepe az mikor jó ünnep a gyülekezet számára. Sokan jönnek olyanok ezen az alkalmon, vagy ilyen nagy ünnepi alkalmakon, akik egyébként nem rendszeres látogatói a gyülekezetnek, de befutnak a nagy Isten tiszteletekre, és meg is fogalmazzák, hogy ők alapvetően megnyugodni jönnek az Isten tiszteletre. Most akkor az a jó hozzáállás a lelkészek számáról, vagy a szolgálók számáról, vagy oldaláról, hogy akkor valóban egy kedves, hangulatos műsort adunk, amiben úgy mindenki a rohanó világból kicsit bejön, megnyugszik, és aztán megnyugodva megy haza, vagy pedig az Isten tiszteletnek az eredeti funkcióját használjuk, ami nem más, mint az, hogy az Isten elé oda kell állnunk, és az Isten elkezd velünk foglalkozni, elkezd velünk beszélni. És az a jó, amikor az Isten elkezd velünk beszélni, és nem az a jó, amikor mi megnyugodva a buksinkat megsimogatva mehetünk haza, és azt mondjuk, hogy de jól megnyugodtunk most ezen az alkalmon. Milyen kemény beszédek vannak az Ószövetségből idézve, nagyon sok olyan igé, de Ószövetségben is nyilván, de az Ószövetségből szedhetünk olyan igéket elő, amikor az Isten nagyon keményen megfeddi a népét, mert az a jó neki, az használ neki. Malachiás könyve közvetlenül az Új Szövetség előtti utolsó ószövetségi könyv, és ebben a Malachiás könyvében olvashatjuk azt az első fejezetében egyébként, az Isten rábízza Malachiásra az üzenetét. És Malachiásnak kell továbbadni Istennek azt a gondolatát, amit egyébként a gyülekezetről, Isten népéről gondol. És nem azért, hogy az Isten népét megszorongassa maga az Úr, hanem azért, hogy az Isten népe változzon. Az Isten népe úgy élje az életét, hogy az Istennek az áldása megnyugodhat rajta. És akkor Malachiás könyvében olvashatjuk azt, hogy bárcsak volna közöttetek valaki, aki bezárná a templom ajtaját. Micsoda, hogy az Isten nem azt mondja, hogy nyitva az ajtó és gyertek be, és mindenki jöjjön be, meg de jó, hogy együtt vagytok, meg de jó, hogy együtt vagyunk. Hanem azt mondja, hogy bárcsak valaki bezárná a templomnak az ajtaját, és nem égne hiába az oltáron a gyertya. Azt mondja az Isten, hogy valami olyasmit kellene csinálni, ami nektek nem jó. Mert ti úgy gondoljátok, hogy komfort az számotokra, hogyha az Isten tiszteleten ott vagytok. Már mindezt csak azért mondtam el, hogy alapvetően sokakat foglalkoztat az Isten tiszteletnek a formája, egyházakat is egyébként a történelmi egyházakban szinte mindegyikben föl lehet fedezni azt a tendenciát, hogy keresik az új liturgiai formákat. Keresik az Isten tisztelet új formáját. Hogyan lehetne a mai világban az Isten tiszteletet olyanná tenni, hogy az emberek elfogadják, és az emberek jól érzik magukat az Isten tiszteleti közösségben. Dolgoznak a megújításon, liturgiai reformokról beszélnek a mi egyházunkban és evangélikus egyházban, beszélnek a református egyházban is liturgiai megújulásról, a római katolikus egyháznak a sokszínűsége, már most is látszik, nagyon sokféle típusú Isten tiszteletük van. Hát az igény is egyféle Isten tiszteleti reformot tár elénk, bizonyára már az első években, akkor, amikor az evangélium megszólított embereket, és az emberek közösségbe jöttek össze az első évektől, évtizedektől, évszázadoktól kezdve, nagyon foglalkoztatta ez a kérdés az embereket, hogy hogyan lesz teljessé az Isten tiszteletünk. Az a gondolatom, hogy ha a liturgiával kezdünk, akkor csak a felszínt kapargatjuk meg. Ha azt mondjuk, hogy a liturgiában milyen elemek legyenek, mivel színesítsük még, hogyan tegyük még színesebbé, az alapvetően csak a felszínt kapargatja, mert az Isten tisztelet nem abban van, hogy én kiállok ide Luther kabátba, mellettem ott van a liturgus, elhangzanak zsoltárok, imádságok, igék, és ennek van egy szép sorozata a kántor úr kíséretével, énekekkel színezve, és azt mondjuk, hogy de jól éreztük magunkat benne. Ennek a formája alapvetően a felszín. Ez alapvetően annak a megjelenése kell, hogy legyen, hogy bent van valami a szívemben, és én azt szeretném ebben a liturgiában közkincsé tenni, szeretném közösen megélni, szeretném az Isten jelenlétében megélni azt, amikor bűnvallás van az Isten jelenlétében, vallunk közösen bűnt. Amikor zsoltárt olvas a liturgus, akkor a zsoltárossal együtt, a liturgussal együtt föllobban a szívünk az Isten szeretetére. Tehát alapvetően a liturgia az csak a felszínt kapargatja, Pál apostolon keresztül az Isten szent lelke sokkal mélyebbre akar nyúlni is. Hogy milyen fontos ez, azt látjuk, hogy Pál apostol nagyon felfokozott érzelmi állapotban beszél a gyülekezetnek erről. Tehát a római gyülekezetnek azt mondja Pál apostol, hogy az Isten irgalmára kérlek. Ez nem egy halálnyugodt, unalmas alkalom lehetett, amikor Pál apostol ezt elmondta, hanem egy a szívében érzelmekkel harcoló, küszködő emberek előtte vannak események, és ebben a küszködésében mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek benneteket. Hát változtassatok már, hát nem maradjatok már ebbe, hát nem látjátok, hogyha ebbe maradtok, akkor mi lesz veletek? Hát az Isten fölkínál egy másikat. Tehát ilyen felfokozott érzelmi állapotban hallhatjuk Pál apostolt, ez érződik rajta, érződik a beszédén, érződik azon, hogy miképpen fogalmazza ezt meg az ottani embereknek. Nyilvánvaló, Pál apostol átadja az emberek, hogy ebben az Isten tiszteletben, nekünk nem szabad ellaposodnunk. Nem szabad, hogy az Isten tisztelet megszokássá váljon. Nem szabad, hogy az Isten tiszteletünk valamiféle emberi cselekmény sorrá legyen, anélkül, hogy maga az Isten személyesen meg ne jelenne benne. Tehát ebből nem szabad ellaposodnunk, nem szabad elterelni a szót a legfőbb témáról, hanem arról kell beszélni, amit az Isten szeretne, hogy megtapasztaljuk az Isten tiszteletben. Természetesen olyanokhoz szól megint Pál apostol, és ezt említeni kell mindig, olyanokhoz szól, akik már az Isten gyermekei, akik az Isten megszólításán, az ő újjáteremtő jelenlétén, az újjászülő szent lelkát, a újjászülő cselekedetén keresztül estek, és már Isten gyermekeinek neveztethetnek. Erre a kegyelemre, a bűneink következményei való szabadulásra appellál Pál apostol. Azt mondja, hogy az Isten irgalmára, arra kegyelemre kérlek benneteket, ami titeket újjászült, a bűneitek következményétől megszabadított. Arra kérlek benneteket. Hát ti tudjátok, hogy mi az Isten bennetek megnyilvánuló kegyelme. Ti tudjátok, hogy ez nem gyerekjáték. Hogy mi zajlott le bennetek. Persze mi zajlott le értetek előbb, amikor Jézus Krisztus vállalta a kereszthalált. Mi zajlott le bennetek, amikor ti megtapasztaltátok, hogy ez nem egy mese, nem egy rege, hanem ez a saját életünkre vonatkoztatható isteni cselekmény, amelyből aztán mi szabadulhatunk, amellyel megtapasztalhatjuk, hogy mit jelent az Isten fiúság valójában. Tehát erre kérj őket, erre a kegyelemre hivatkozva kérj őket, Isten irgalmára hivatkozva kérj őket. Bővebben talán így lehetne megfogalmazni, hogy testvérek, ti mindnyájan megismertétek az Isten könyörülő kegyelmét. Ti tisztában vagytok azzal, hogy mit jelent a kegyelem. Én arra kérlek benneteket, hogy ti, akik az Isten aktív cselekvését megtapasztaló gyülekezeti tagok vagytok, akik nem csak meséből, regéből ismeritek az Isten cselekedeteit, hanem az életeteken megtapasztaltátok. Az Úr Jézus Krisztus váltságának elfogadása által az Isten benneteket kihívott abból az életből, amiben voltatok, a bűneitek következtében szenvedtétek, bűneitek következményeit szenvedtétek el, ami aztán megterhel benneteket, a halál árnyékából húzott ki benneteket az Isten, a halálból életre hívott benneteket, a múlandó világból kiemelte az életeteket, és az örök élet ajándékával ajándékozott meg benneteket. Az Isten, ismeretlen Isten megmutatta magát, és egy folyamatos kapcsolat lehetőségét ajánlotta föl nektek. Tehát értitek, hogy mit tett az Isten veletek? Mit jelent az Istennek az irgalma, Istennek a kegyelme? Hát én erre kérlek benneteket, hogy ti ezt megértettétek, magatokévá fogadtátok. Az Isten véghez vitte bennetek ezeket az óriási dolgokat. Ezekre alapozva mondja aztán Pál, hogy testvérek, kérlek benneteket, miután mindezt átéltétek, ezek működnek az életetekben, legyen nektek okos Isten tiszteletetek. Ezt ti mind megtapasztaltátok. Akkor az életeteket úgy igazítsátok be, hogy az Isten tiszteletetek okos legyen. Hát mit ért Pál apostol az okos Isten tiszteleten? Legyen az olyan az Isten tiszteletetek, amely az Urat dicséri. Amely az Istenből fakad, és az Isten dicséretében csúcsosodik ki. Legyen olyan az Isten tiszteletetek, amely az Úr szerint való. És az Úr megmutatja egyébként, hogy miképpen lehet olyan az embernek az Isten tisztelete. Hogy az Isten szerint való, okos. Az okos Isten tisztelet az azt jelenti, hogy egy átgondolt, megfontolt, megnézi azt, hogy mi az alapja, mi a kimenete, és úgy formálja, hogy ez olyan legyen, ami ennek lennie kell. Isten dicsérő, Isten magasztaló, Isten szerint való. De Pál apostol rajta keresztül az Isten szent lelke megmutatja, hogy hogyan lehet a mi Isten tiszteletünk okos. Akkor mondja, bővíti, vagy bontja ki Pál apostol. Szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatot. Ez azt jelenti, hogy aki ennek eleget tesz, az rendelkezésre bocsátja az életét az élő Isten számára. Szánjátok oda az életeteket szent és élő és szent áldozatul, azt jelenti, hogy az Isten országáért rendelkezésre bocsátjátok az életeteket. Azt szerint rendezitek be, hogy az Isten országa miképpen épülhet benned, meg általad. Sokan az Isten tiszteleten éppen a test kívánságait tapasztalják meg, hogy az én kedvem, kényem szerint alakuljanak az Isten tiszteletnek a formái. Szomorú látni azt egyébként, hogy hogyan válogatnak Isten tiszteletek között emberek. Mondjuk itt Nyírterken azért annyira nem nagy a kínálat, vagyunk történelmi egyházak itt négyen, meg még kis egyházak működnek egyen-ketten, de mondjuk Budapesten, ahol egy-egy felekezetből van, mit tudom én, 10-20 gyülekezet, és a gyülekezeteknek a színes skálája megmutatkozik. Tévében készítettek egy riportot fiatalokról, hogy miért mennek Isten tiszteletre. És valóban a riport filmen látszott, hogy nagyon sok fiatal ott van az Isten tiszteleten, nagyon sok fiatal megjelenik, ott vannak, énekelnek, együtt vannak az Isten tisztelet körében, és kérdezték tőlük, hogy miért mentek ti oda. Hát nem ez az általános. Fiatalok általában nem mennek az Isten tisztelet, ti meg itt vagytok. Jó is kisülhetett volna ebből a műsorból, azonban ez jött ki, nem tudom, hogy ez volt egyébként a résztvevőknek a véleménye, mert azt tudjuk, hogy a sajtó az nagyon tudja manipulálni a dolgokat, tudja manipulálni a riportalanyoknak a megjegyzéseit, tehát nem tudjuk, hogy végül is az volt-e a végkimenete ennek a riportnak, mint ami megjelent a televízióban. A televízióban az jelent meg, hogy a fiatalok azért mennek különböző helyekre, azért keresnek különböző helyeket, hogy jól érezzék magukat. Ahol vidámak lehetünk, ahol felszabadultak lehetünk, ahol jól érezzük magunkat. És alapvetően ebben úgy meg is nyugodtak a riporter is, meg a riportalanya is. Csak hát az Isten meg nem ezt szeretné, hogy mi alapvetően azt szerint keresünk gyülekezet, hogy hol érezzük jól magunkat, hanem azt szerint, hogy az Isten hova állít, az Isten hol akar rajtam keresztül cselekedni, az Isten országát hogyan tudja rajtam keresztül építeni, hogyan tudja kiteljesíteni azt, amit egyébként nekem adott. Igényben arról van szó, hogy add oda áldozati ajándékként az életedet, a testi valódat, és ne igazodj e világhoz. Szánd oda a testedet élő és szent áldozatul az Istennek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor az ember valami, mit tudom, egy szerzetes életmódot kellene, hogy folytasson, vagy valamiféle begubózott életmódot kellene folytatnia, hanem éppen ez a lényeg, hogy az Isten úgy szeretné az életedet használni, hogy ott, ahol vagy, iskolában, munkahelyen, családban, só és kovász legyél. Hogy az Isten országa rajtad keresztül növekedjen. És ez valóban egy csodálatos élet. Amikor az Isten rajtam keresztül tud cselekedni, és emberek életében változásokat előidézni. Hát hogy ne szállnám én oda annak az Istennek a kezébe az életemet, aki azt kiteljesíti. Aki olyan eszközként tud aztán használni, amire egyébként én képtelen vagyok, képtelen volnék. Az Isten azt szeretné, hogy ne idomulj a körülötted lévő világhoz, ne úgy viselkedj, ne azt keresd, mint amit a körülötted lévő világ is keres, hanem fordítsd el a gondolatodat az e világi gondolkodástól. Engedd, hogy az Isten megváltoztassa a gondolkodásodat. Engedd, hogy a gondolkodásodnak az alapja megváltozzon. Hogy másból, ne a világból induljon ki a gondolkodásod, a szándékod, az akaratod. Sokan panaszkodnak arról, hogy de hát nem lehet kilépni, mert a világ sodor. Mert a világ rohan, a világ sodor, és a világgal együtt kell gondolkodni, mert folyamatosan jönnek a világból az információk, és folyamatosan rombolják azt, amit egyébként az Isten föl szeretné építeni. És ez igaz. És ez nem csak a korunkra igaz, hanem ez minden kornak problémája volt. Említettem már a testvéreknek azt a diakonissa asszony testvét, aki 1930-as években írta ezt, hogy a világ úgy fölgyorsult, hogy nem lehet lépést tartani vele. És ez felháborító, hogy nem tud az ember csendben, nyugodtan lenni az Istennél, mert hogy a világ fölgyorsult. Na hát az 1930-as gyorsaság a mai gyorsasághoz képest az csigalassúságnak mondható, de ő azt úgy érte meg. És bizonyos vagyok benne, hogy az 1800-as évek elején is valakinek a szívében, aki az Istennel szeretett volna csendben lenni, az volt a szívében, mi ez a rohanás, az a forradalmi mozgások itt, mit tudom én most 1840-es években ott forradalmi hangulat volt, nem lehet az ember csendben az Istennek, mert rohan a világ, mert folyamatosan vált, biztos, hogy így volt. És elképzelhető, hogy 1000-ben is ugyanezt élték meg emberek. Nem tudjuk, hogy milyen életvitel vagy stílus volt akkor, és hogyan voltak az Úrral kapcsolatban az emberek. De azt látom, hogy minden korban azt éljük meg, hogy a világ rohan, a világ szippant, a világ behúz, szeretné a gondolkodásunkat átalakítani. És valóban azt látjuk, hogy a mai világban is egy probléma, hisz annyiféle impulzus éri az embert, és ez a multitasking mód, amit ránk erőltetett a világ, vagy engedtük, hogy odahúzzon bennünket, hogy mindig jelen lenni és 1000féle feladatban benne lenni egyszerre. Tehát miközben vezet az ember, sokan azért karamboloznak, mert SMS-eznek. Mert az kommunikációt gyakorolják, vagy telefonálnak. Vagy egyébként, amikor bent van az órán a gyerek az iskolában, akkor közben nyomogatja, az óra közben nyomogatja az SMS-t, és kommunikálnak, hogy az osztályban vagy osztályon kívül, mi még csak ilyen papírcetlivel tudtunk egymással kommunikálni, oda pöcköltünk egy lapot, és akkor elolvasta, persze azt a tanár még el is tudta csípni. Tehát mi így kommunikáltunk, de manapságban nem csak az osztályteremben, hanem akár a világ túlsó végére is tud kommunikálni, és egyszerre több feladatban benne lenni. És ez az embert fölemészti. Nem veszük észre, de fölemész bennünket. Az Isten pedig azt szeretné, hogyha nem e világhoz igazodnánk, hanem ki tudnánk lépni ebből és engedni, hogy az Isten cselekedjen az életünkbe. Azt mondja örökérvényű jelszóként az Úr, hogy ne igazodj, ne idomulj, ne vedd át a ritmusát. Ne idomulj hozzá, ne vedd át a ritmusát, ne igazodjál hozzá, hanem engedd, hogy az Isten megváltoztassa az értelmedet, megváltoztassa a szívedet. Hogy valami olyan kerülhessen oda, ami egyébként önmagától vagy magadtól nem kerülhetne oda. Nem jöhetne létre az életedben. Ez az, ami az Isten fiúságnak a része, hogy az ember megérti, mi az Úrnak az akarata. Ez az, amikor megváltozik az embernek a gondolkodása. Amikor megváltozik az embernek a szívének az állapota. Hisz ez a legnagyobb csoda, amit átélhetünk, amit egyébként ez az ige is mond, hogy amikor az okos Isten tiszteletként nem igazodtok a világhoz, hanem megváltoztok az értelmetek megújulásával, akkor megítélhetitek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Akkor kapcsolatba kerültök az élő Istennel. Tehát ez az Isten fiúságnak a legnagyobb ajándéka, ami egyébként az Ószövetségben nem adatott meg mindenkinek, az Újszövetségben pedig mindenkinek része lehet, hogy kapcsolatba lehet az élő Istennel. Na persze nem SMS-en keresztül, meg nem interneten, meg telefonon keresztül, hanem olyan kapcsolaton keresztül, ami az okos Isten tiszteletnek a következménye, amikor megváltozik az embernek a gondolkodása. És megérti, mi az Istennek az akarata. És mivel érti, hogy mi az Isten akarata, ezért meg is tudja azt cselekedni. Ezért irányíthatóvá válik az embernek az élete. Az Isten bele tud nyúlni az ember életébe, és az ember tud igazodni ahhoz az isteni akarathoz, ami egyébként előtte dogmaként vagy keresztény igazságként lehetett előtte. De amikor az élő Isten beleszól az ember életébe, akkor nem dogmaként vagy keresztény igazságként, hanem Isten akarataként valósul meg, vagy jelenik meg, és az ember azt tudja cselekedni. Ezért válik aztán irányíthatóvá, vezethetővé az élete. És ráadásban megkapja azt, amit az ember olyan nagyon szeretne az életében, hogy megmondani azt, hogy mi a jó. Egyrészt az ember szeretné tudni, hogy mi a jó, másrészt meg szeretne jó lenni. Tehát igazából nem tudjuk, hogy mi a jó, meg nem lehet az ember jó, addig, amíg az Isten gyermekének státuszába nem kerül. Addig, amíg az Isten meg nem változtatja az embernek a gondolkodását. Addig csak az jön az ember életébe, amit ő gondol jónak. De az abszolút jó akkor jöhet be, igény szerint is, amikor megváltozik az ember gondolkodása. Amikor okos Isten tiszteletként odaszállja az életét, akkor utána meg tudja ítélni, mi a jó, mi tetszik az Istennek, és mit tekint tökéletesnek az Isten. Sokszor mi tökéletesnek gondolunk embert, helyzetet, feladat elvégzés, stb. De nem az a kérdés, hogy mi hogy tekintünk arra, az a kérdés, hogy Isten mit lát tökéletesnek. És ebben az igében is azt látjuk. Hogyha megváltozik a gondolkodásunk, hogy okos istentiszteltként odaszálljuk az életünket, akkor megtudjuk, hogy mi a jó, mi az, ami neki tetsző, mi az, ami tökéletes. És ha valaki ezt átéli, akkor érti, akkor tud az igazán a gyülekezetnek a tagjává lenni, hogy folytatódik a harmadik verstől. De mindez, ami egyébként elhangzott itt az első két versben, az azért hangzott el Pál apostoltól, mert azt szerette volna, hogyha a római gyülekezetben kiki megtalálja maga helyét, és kiki a maga szolgálatával építi azt a közösséget, amit az Isten akar megvalósítani ott a római gyülekezetben. És aki mindezeket tudja, hogy mi a jó, mi a neki tetsző, Isten vezetheti az életét, tudja, hogy mi az, ami tökéletes, akkor tagja lehet annak a gyülekezeti közösségnek, amit az Isten szeretne megvalósítani ott Rómában, de itt Nyírtelken is, meg a világ minden pontján, minden helyzetben, minden helyen szeretne az Isten megvalósítani. Persze, olyan jó ezt is látni, hogy az Isten nem egy kaptafára próbálja az embereket formálni, vagy nem is egy kaptafában gondolkodik, hanem azt mondja, hogy ki igyekezik megtalálni a helyét, szolgálatát, Istentől kapott hit mértéke szerint. Tehát az Isten ad az ember számára hitet. Persze ez nyilván nem személyválogatás az Istentől, hogy na akkor neked többet adok, neked kevesebbet adok, neked többet adok, amannak megint kevesebbet adok. Tehát nem az Isten packázása ez, hogy kinek kevesebbet vagy többet ad, hanem a hit mértéke attól függ, hogy mennyire van nyitva az én szívem az Isten akaratának megismerésére, az értelme mennyire engedi, hogy az Isten akarata bejöjjön a szívembe, és ott elvégezze a munkáját. De akinek megnyílt a szíve, annak óriási feladatok jöhetnek a hit mértéke szerint. És ki a hit mértéke szerint tud beilleszkedni a gyülekezet szerkezetébe, ami egyébként nem egy papíron megvalósított tagság, hanem arról beszél Isten igéje, hogy amikor az ember Krisztusban újjászületik, Isten fiává lesz, akkor szervezetnek lesz a tagja, de nem egy emberi szervezetnek, hanem egy organizmusnak, Krisztus testének, ahol Krisztus a fő, mi pedig a tagjai vagyunk. Egyik ilyen tag, a másik olyan tag, az egyik egy kis ujj, a másik egy fül, a harmadik orr, a negyedik pedig lehet, hogy csak egy szempilla, vagy ki tudja, hogy milyen funkciója van egy-egy embernek. Hit mértéke szerint tölti be aztán a funkcióját az az ember, aki beilleszkedik ebbe az organizmusba, ebbe a szervezetbe, Krisztus testébe, és akkor működik ez a szervezet, és akkor tölti be a szolgálatát teljesen. Az engedelmesség a kulcs. Nincs más kulcs, mint az, hogy értem az Isten akaratát, meghallom az ő szavát, és engedek az ő szavának, és cselekszem azt. Aki ebben a rendszerben gondolkodik, az a hit mértéke szerint növekszik, és megtalálja a helyét abban a közösségben, abban a gyülekezetben, ami Krisztusnak a teste. Nincs olyan ember, nincs olyan Isten gyermeke, aki ne kapna feladatot, ne kapna szolgálatot. Tehát nincsenek passzív tagok a keresztény gyülekezetben. Mindenkinek megvan a maga helye, feladata. Az a kérdés, hogy megtalálja az ember, az a kérdés, hogy bele tud állni értelmének megújulásával. Erre szeretne bennünket az Úr bíztatni tehát ezen a vasárnapon, hogy változzatok meg elmétek megújulásával, ne igazodjatok e világhoz, hogy az Isten be tudja rajtatok teljesíteni az ő szándékát, hogy az ő testének tagjaiként a hitetek mértéke szerint aktív, áldott eszközeivé lehessetek. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan csodálatos látni a te rendedet, a te rendszeredet. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nemet mondunk erre a rendre. Bocsáss meg, hogy nem értjük ezt a rendet, mert a világ szippant, sodor bennünket. Olyan gondolatok jönnek az életünkbe, amelyek nem szerinted valók. Bocsáss meg ezt, Urunk, és használj bennünket a te jó tetszésed szerint. Te tudsz formálni, Urunk. Te helyre tudod igazítani a csapongó életünket. Te helyre tudod igazítani azt, amit mi emberi bölcsességnek tudunk, tekintünk. És meg tudsz bennünket azzal áldani, ami a legfontosabb számunkra, hogy veled kapcsolatban lehetünk, hogy érthetjük a szabadat, hogy te útmutatást tudsz adni, hogy te ki tudod teljesíteni az akaratodat az életünkön, és így tudjuk, hogy mi a jó, és meg is tudjuk azt cselekedni. Tudjuk, mi a tökéletes, benne tudunk élni. Segíts bennünket, Urunk, ebben. Ne hagyd, hogy emberi gondolkodásunk, vagy a világ rohanása elvigyen a közeledből. Köszönjük, Urunk, hogy minden kísértés, kívánság, vagy bűn ellenére is Te kegyelmeddel látogatsz meg bennünket. Add meg, hogy belé tudjunk kapaszkodni elesettségünkbe. Add meg, hogy Te lehess a mi reménységünk akkor, amikor megszorul az életünk egy-egy ponton. Vezesd úgy az életünket, Urunk, hogy a mennyei elhívásunk beteljesedhessék Te benned. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Harmadik vasárnap lesz laikus Isten tisztelet. Mi pedig egy szabadságra megyünk el, 2 hétig nem leszünk itthon. Ha valakinek lelkészi szolgálatra van szüksége, bátran keresse itt az irodában dolgozókat, vagy a nyíregyházi lelkészi hivatalt. Hétközi alkalmunk az asszonykör hétfőn 17 órakor meg lesz tartva, kedden pedig babamankör lesz 9 órától, 17 órától pedig biblióra lesz Bánszki István és feleségénél, Nyírtelek Rákóczi út 65 szám alatt. Pénteken pedig ifjúsági közösségi alkalom lesz szintén 17 órától, 17 órától szombaton ifjúsági óra. Ezekre az alkalmakra szeretettel hívunk és bátorítunk mindenkit. Több fiatal nincs most itt a vasárnap istentiszteletünkön, mert az EKE közösségének ifjúsági szolgálói egy felkészítő alkalmon vesznek most részt. Hordozzuk őket imádságban, hogy fel tudjanak készülni az előttük álló feladatra, szolgálatra, hogy az Úr megdicsőülhessen a fiatalok között végzett szolgálatban is. Mai Isten tiszteletünk után közgyűlés lesz, mint ahogy hirdettem már több alkalommal. A közgyűlésnek a témája a választói bizottság, illetve jelölő bizottságnak a újraválasztása, megválasztása. Úgyhogy az Isten tisztelet végén nem menjenek el a testvérek, hanem átalakulunk egy közgyűlésé. Hirdetem még későbbi programokat, amelyek előttünk állnak. Női hét, férfi hét, Viatorbágyon, illetve Eke hét, ifjúsági hétvége lesz Pilis Csabán. Ezekre az alkalmakra keressék a testvérek a jelentkezési lehetőséget. Az Eke programja ki van függesztve a fali újságon, tehát ott meg lehet nézni, hogy mikor lesznek alkalmak. Most már több ifjúsági hétvége is lesz az évben, nem csak 2 tavasszal, illetve tél végén és 2 ősszel. Nézzék a testvérek az időpontokat, hogy ne maradjanak le. Imádságlistát a testvérek szívére helyezem, hordozok imádságban azokat, akik ide föl vannak írva, és természetesen azokat is, akik előttünk vannak, mert szükséget élnek meg, vagy nehézség van az életükben, vagy éppen szeretnénk dicsőíteni az Urat. Így is éljük meg a közösséget egymással. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, a Vezess Jézusunk kezdetű énekünket énekeljük befejezésül, a befejező oltári szolgálat előtt az első versét. 443-as ének első versét énekeljük a záró szolgálat előtt. Thank you. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, és hálás szívvel állunk meg előtted, hogy még tart a ma a te kegyelmi időd. Köszönjük, Urunk, hogy a mai Isten tiszteleten is emlékeztettél bennünket arra, hogy a te irgalmad az nem szűnik meg. A te irgalmadba belehelyezkedhetünk, a te irgalmadból nyerhetünk új életet. Áldassék a neved, Urunk, hogy ez az irgalom megjelenik életünknek különböző időszakában, pillanatában, de add meg, Uram, hogyha egyszer megragadtuk, el ne engedjük, add meg, hogy ebbe kapaszkodva folytathassuk életünket, hogy megdicsőülhess abban. Így adunk hálát, Urunk, az Isten tiszteleteink lehetőségéért is. Köszönjük, Urunk, hogy együtt lehetünk, összejöhetünk a te akaratodat vizsgálva, és engedve azt, hogy működj az életünkben, hogy megítélj, hogy formálj, alakíts, hogy utat mutass, hogy vezess bennünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy te az egész világot azért teremtetted, hogy mi emberek a veled való kapcsolatban megélhessük a teljes életünket. Hálás a szívünk, Urunk, ezért, és köszönjük mindazoknak a szolgálatát, akik ebben a világban eszközeid lehetnek. Így köszönjük azokat is, akik felénk szolgálhattak, akiken keresztül mi megérthettük a te kegyelmed csodálatos voltát. És köszönjük, hogy ma is rengeteg szolgálód szerte a világban hirdeti a te evangéliumodat. Áld meg őket, Urunk, kit a maga helyén. Köszönjük, hogy nehéz, nyomorúságos körülmények, sőt életveszélyben is melletted állnak, hirdetik az igédet. Erősítsd meg őket, Urunk, te adj a szívükbe bátorítást, bátorságot, neked való odaszánást, hogy áldásodat nyerhessék. És köszönjük azt a sok fiatalt is, aki különböző országokba megy azért, hogy beszéljen azoknak az embereknek arról, hogy mit jelent az identitásuk, az életük, a helyzetük, és benne megtapasztalhassanak téged is. Köszönjük, hogy sokan önfeláldozó módon is vállalják ezeket a szolgálatokat. Áld meg bennünket, Urunk, egyházainkban, gyülekezeteinkben, hogy valóban olyanok lehessünk, mint amit az igédben elénk tártál. Kiki a hit mértéke szerint beilleszkedik tagként abba a közösségbe, amelyet te hívtál életre, amit te akarsz megáldani. Hogy kiki beilleszkedve a helyére elvégezhesse azt a feladatot, szolgálatot, amit rábíztál. Így köszönjük meg néked, Urunk, egyházunkat is. Kérünk, hogy te áld meg minden ige hirdetőt, minden szolgálót. Kérünk, hogy gyülekezetünk minden szolgálójának életét is a te kezedbe tehessük, te formálhasd őket, te alakíthasd az életet, hogy megdicsőlhess általuk. De köszönjük, Urunk, hogy lelkészeinket, presbitereket, felügyelőket, espereseket, püspököket, kit-kit a maga helyén te tudsz megáldani, hadd tegyük a te kezedbe az életüket, Urunk. Várjuk, hogy különböző szinteken, különböző területeken jelenhessen meg a te áldásod. Ne hagyd el kezeid alkotását, Urunk, légy mindig velünk, formáld az életünket, hogy dicsőséged megláthassék az életünkön. Köszönöm, Uram, hogy minden a te kezedben van, így az anyagi helyzetünket, lelki állapotunkat a te kezedbe téve, kérünk, hogy légy velünk a házasságaink, a gyermekneveléseink megélésében. De kérünk azért is, Urunk, hogy az anyagi helyzetünk hadd lehessen a te kezedben, hogy jól tudjuk forgatni azokat az eszközöket, amiket nekünk adtál. Így a pénzt, az eszközeinket, mind a te akaratod és dicsőséged szerint használhassunk. És köszönjük, Urunk, hogy te megáldod azt, amit nekünk adtál. Add meg, hogy ebben az áldásban tudjuk használni ezeket az eszközöket. És légy azokkal is, akik nehezen boldogulnak ebben a világban, akik nehezen tudnak gondoskodni magukról, légy azokkal, akiknek nincs fedél a fejük felett. Segítsd őket, Urunk, hogy életük megélésének lehetősége az ott lehessen előttük. Ebben használj bennünket is. Mindazt, amit ránk szeretnél bízni a felék való szolgálatban, meg tudjuk tenni. Köszönjük, Urunk, hogy áldásod nem szűnik meg, amíg a világ fennáll, ígérted, hogy minden napon gyermekeiddel, fiaiddal leszel a világ végezeteig. Add meg, hogy ebben a reményben állhassunk, Urunk, előtted életünk minden pillanatában. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Kedves testvérek, ezen a pillanaton akkor átalakulunk közgyűlésé. A internetes közvetítést akkor vegyétek le, Józsi.